Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sohasem hátrálok meg, kuruc vagyok, és csak a nemzeti politika érdekel. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábít. Jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán, újra választott pártelnök, aki azt ígérte, hogy a következő egy évben azon dolgozik majd, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Orbán Viktor a Budapest kongresszusi központban tartott eseményen megköszönte a küldötteknek a bizalmat, és arról beszélt, soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, a Fideszre és a KDNP-re mindig úgy gondolt, mint a szuverén Magyarország célját értő olyan bajtársak közösségére, akik készek ezért évtizedeket áldozni az életükből. Megjegyezte, nincsenek illúziói, ismeri az ellenfeleit, ezért tudja, mi vár Magyarországra. Szerinte a hatalomra jutott liberálisok kinyitják a kapukat, jönnek az idegenek és kizsebelik Magyarországot. Arra is kitért, tudja, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába, fogalmazott a pártelnök. Sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években. Ezeket az ügyeket is feltárjuk belső vizsgálat keretében, közölte Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban kijelentette, lezárják a kiváltságok korszakát a Külügyminisztériumban. Azt mondta, az állampolgárságok és a diplomata útlevelek ügyében folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat, és napról napra jutnak információkhoz újabb és újabb érintettekről. Velkei György László beszámolt arról is, hogy a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, fűzte hozzá. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett KEKVÁK ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Végül az időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugati a szél mérséklődik. A minimum hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink! Híreket hallottak.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Rangos szakmai elismerésben részesült a Sátoraljaújhelyi Zemplén televízió stábja. A Pálosok nyomában című dokumentumfilm nemrégiben díjat nyert, elismerve az alkotók magas színvonalú munkáját és a magyar pálos örökség bemutatásáért végzett tevékenységét. A kitüntetést a film készítői Mezősi Nagy Marianna és Mezősi Tamás vehették át.
A pálosokkal már nagyon-nagyon régóta foglalkozunk, vagy tervben volt, hogy szeretnénk egy filmet készíteni, mert hogy Zemplénben olyan értékeink vannak, aminek egy része a föld alatt, egy része a föld fölött található, és azt mindenféleképpen szerettük volna megmutatni. Ez köszönhető többek között a Gönci barátainknak, akik megmutatták nekünk a rejtett pálos értékeket, és ezzel együtt pedig köszönhető Sátoraljaújhelynek, hiszen egy olyan értéket őriz a piarista templom, konkrétan Csepelin György vértanúnak a csonterekéjét, ami számunkra nagyon fontos volt. A mi családunk kötődik a pálosokhoz, ezzel együtt pedig az a történet és az a hihetetlen nagy erő, ami ebben az ő történetében és ebben a csonterekében lakozik, és az megmozgat Sátoraljaújhelyen, illetve a régióban nagyon sok embert, és az ő kultusza, jó értelembe véve, nagyon-nagyon régóta él. Azt gondoltuk, hogy ebből szeretnénk filmet készíteni, megmutatni egyrészt a sátoraljaújhelyieknek, hogy milyen értékük van, illetve a Zemplénben élőknek, illetve nyilván szeretnénk országosan is megmutatni azt, hogy milyen büszkeségeink vannak. Ez már ugye nem az első filmünk, ami vértanúkról készült, valamiért az élet mindig ezt a témakört hozza elénk, és hát természetesen van még olyan témánk, amit szeretnénk feldolgozni. Nagyon jó érzés volt, mert elértük tulajdonképpen a célunkat, hiszen hogyha az emberek megismerik a pálos történetet, akkor elértük a célunkat, másrészt pedig a szakma mondta azt most függetlenül, hogy mindentől függetlenül, hogy értékelésre méltónak tartották ezt a filmet, és azt gondolom, hogy ha valaki szereti a szakmáját, és ezt csinálja, azt gondolom, hogy a szakmában lévők a legnagyobb kritikusok, mert ők más szemmel nézik, és ha ők mondják azt, hogy ez díjazásra méltó, akkor azt gondolom, hogy minden álmunk és célunk valóra vált.
Gulyás István a díjat odaítélő zsűri tagjaként méltatta a Pálosok nyomában című dokumentumfilmet. A Táncsics Mihály díjas televíziós szakember szerint az alkotás egyik legnagyobb erénye, hogy a hagyományos dokumentumfilmes értékekre épít.
Igen komoly vita alakult ki a zsűriben, mert ugye az volt, hogy most van egy trend. Úgy csinálunk dokumentumfilmet, ismeretterjesztő filmet, természetfilmet, hogy megy a kamera, folyamatosan mozgásban van minden. Ez pedig egy nagyon szépen megkomponált, gyönyörűen fényképezett, kompozíciókban gondolkodó mozi volt, amire egyszerűen évek óta nem láttunk példát, és annyira jó volt látni végre, hogy vannak olyanok még a szakmában, akik a klasszikus filmezés szabályai szerint dolgoznak fel egy témát, és a klasszikus filmezés az nem arról szólt, hogy rángatjuk a variót, meg svenkelünk, meg mindent, hanem van egy kompozíció, bekeretezzük azt a képet, és hagyjuk, hogy éljen, hagyjuk, hogy szép legyen önmagában. Úgyhogy ez zseniális volt ebből a szempontból, és maga a történet pedig tényleg egy szívetlenengető.
A Miskolci Egyetem fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási kampánya elérte a 3. mérföldkövét. A Ne dobd el, ajánld fel elnevezésű kezdeményezés ünnepélyes adományát adó eseményét hétfőn délután tartották meg az intézmény üvegelőcsarnokában. Az összegyűjtött 1 millió forintos összeggel az egyetemi közösség a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola munkáját támogatta. A 2006-ban alakult alapítvány tagjai vakvezető kutyák kiképzésével és átadásával segítik a látássérülteket. Az átadó ünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora beszélt a kezdeményezésről.
Ahogy a felkonfban elhangzott, 3. éve próbálunk a magunk módján segíteni egy-egy adott társadalmi csoportnak, közösségnek, és egyúttal felhívni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. Ez a palack, ami itt áll a bal oldalamon, szimbolizálja, hiszen amikor tele kerül palackokkal, kollégáim visszaváltják, és a befolyt összeget ajánljuk fel mindig valamilyen jótékony célra. Ma különösen örülök, hogy itt vagyunk a kutyákkal egyetemben, hiszen túl azon, hogy a fél életemet azzal töltöttem, hogy vagy kutyát tartottam, vagy kutyákról szóló szakirodalmat olvastam, vagy olyan szakemberekkel beszélgettem, mint például Csányi Vilmos etológus, akinek a pályája, azt hiszem, hogy mindegyikünk előtt ismert, és nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy az ember legjobb barátját tudományosan is megismerjük. És hát nagy örömmel adjuk át ma azt az 1 millió forintot, amit a kollégáinknak, hallgatóinknak hála összegyűlt az elmúlt időszakban. Mindig próbálunk arra figyelni, hogy az egyetem a jogszabályban rögzített feladatain túl, persze oktatunk a hétköznapokban, kutatunk, végezzük a munkánkat, de egy picit lépjünk ki ebből a komfortzónából, és a 3. missziós tevékenység keretében figyeljünk oda embertársainkra, a társadalmi, szociális problémákra, és ahol tudunk, ott próbáljunk valamilyen segítséget adni. És mindig meghallgatjuk a kollégákat, hogy kik azok, akik számára gyűjtünk. Tehát ez bármennyire kedves nekem, nem én magam döntöttem, hogy most a Baráthegyi Társaságnak adunk 1 millió forintot, hanem a szavazásnak ez lett az eredménye. Úgyhogy én köszönöm szépen a kollégáimnak, akik ebben részt vettek munkát, és leginkább köszönöm azoknak az embereknek, akik nagyon sokat tesznek a látássérültekért, és bár azt mondják, hogy a kutyák nem értenek, de szerintem pontosan értik szó szerint, amit én mondok. Ha igaza van Csányi Vilmosnak, akkor egy jól nevelt kutya 3-3,5 éves gyermek értelmi képességével ér, már pedig egy 3,5 éves gyerek érti nagyjából, amit mondanak neki. Úgyhogy én azt remélem, hogy az itt megjelent kutyák is, úgyhogy köszönöm mindenkinek. És amellett, hogy át fogjuk adni az 1 millió forintos összegyűlt adományt, tekintettel arra, hogy bár a szavainkat értik a kutyák, nem biztos, hogy az 1 millió forintnak annyira örülnek, úgyhogy ezért nekik is hoztunk valamit, hogy közvetlenül ők is a mai napból valamit magukkal vigyenek, de természetesen gazdiknak adom oda.
Boda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési, sport és kollégium igazgatóság igazgatója a kezdeményezés távlati célját is ismertette.
Azt gondolom, hogy ez a projekt az, amire méltán lehetünk büszkék, mert egyszerre újszerű, innovatív, környezettudatos, hulladékgazdálkodásban segít, és mellette, ami a legfontosabb, hogy most már 3. alkalommal tudunk, azt gondolom, jelentős összeggel segíteni, és mindez az egyetemi polgárok összefogásával valósul meg. Első két alkalommal olyan egyetemi hallgatóknak segítettünk, akik akkor olyan élethelyzetbe kerültek, amikor szükség volt a segítségre. Majd most ugye a vakvezető kutyák és az őket kiképző szervezet számára fogjuk átadni az 1 millió forintot. És azt gondolom, hogy maradunk ezen a vonalon. Elindult egy kezdeményezés az önkormányzat, más jótékonysági szervezetek, a Lions Club együttműködésében, amelyben a városban egy olyan jelzőlámpa rendszer kialakítása kezdődött meg, amivel a vakok és gyengéllátók egy távirányító segítségével az eddigi korábbi kevésbé hatékony, sípoló és sokat bosszantó hangjelzés nélkül ők a saját távirányítójukkal tudják azt, hogy mikor van piros, mikor van zöld, és erre történt egy fejlesztés, és ez már Miskolc számos kereszteződésében kialakításra került, és a Miskolc Egyetem a 4. programját ezzel a Dedoft fel, ajánlj fel programban ez a jelzőlámpa rendszerre fogja elindítani. Nyilván a nyár kicsit csendesebb, de szeptembertől ugye újra elindul a gyűjtés, és azt szeretnénk, hogy itt a Miskolc Egyetem melletti nagy kereszteződést fel tudjuk szerelni ezekkel a jelzőrendszerekkel, ezzel is megkönnyítve mind a Miskolc Egyetemen tanuló, vak- és látássérült hallgatóknak az élethelyzetét, valamint az ide látogató vendégeinkét.
Megújult Sárospatak egyik fontos közlekedési útvonala a 3801-es számú út végartó felőli szakasza. Az útfelújítás nem csak a helyiek mindennapi közlekedését teszi biztonságosabbá és kényelmesebbé, hanem turisztikai szempontból is jelentős, hiszen ezen az útvonalon közelíthető meg a végartó fürdő, valamint a térség kerékpárút hálózatának egyik fontos csatlakozási pontja is. A fejlesztés részleteiről és várható hatásairól Mózes Árpád alpolgármestert kérdeztük.
Örömmel jelenthetem be környékünk lakóinak, hogy elkészült a 3801-es számú út bevezető szakasza. Ez a Sárospatakra itt a fürdő felől bevezető út, valamint a Kazinci út szakaszának az aszfaltozása. Ugyan még nem került átadásra, tehát még utómunkálatok zajlanak, de nagy örömünkre szolgál, hogy most már használhatjuk nyugodtan, pormentesen, akadálymentesen, döccenőmentesen az utat. Hát nyilván egy településről alkotott képet az befolyásolja, hogy milyen körülmények között, milyen úton közelítik meg a települést. Általában ugye a fürdőbe érkezők gyakorlatilag a városban nem is nagyon mennek be, tehát hiába van egy szép belvárosunk, ha ők csak a külterületen lévő fürdőt látogatják meg, abból vonják le a konzekvenciát, arról alkotnak véleményt. Így nagyon fontos, hogy az is egy jó minőségű út legyen, egy ápolt, tiszta környezet. Ezt el kell mondanom mindenféleképpen, hogy ez nem az önkormányzatnak az útja, nem a mi beruházásunk volt, ezt a közút végezte. Viszont a paraméterek, valamint az anyagi lehetőségek nem tették lehetővé, hogy itt kerékpársávot, esetleg utat alakítsanak ki. Már az is nagy jelentőség, hogy az aszfalt minősége sokkal jobb lesz, valamint az útpatka feltöltésbe került. Tehát nekünk a hosszú távú terveink között az szerepel, hogy egy másik útvonalon lehessen kerékpárral és gyalogosan is kijönni a vasútnak ezen oldalára, de ez nem egy kis beruházás és hosszadalmas engedélyeztetést igényel, ugyanis lehetne egy gyalogos átkelőt, vagy a legjobb megoldás az a régi kisvasúti hídnak a hasznosítása lenne. Mert akkor a vasút város felüli oldalán lehetne nyugodtan kerékpározni, gyalogolni, és a vasúton át lehetne haladni, és közvetlenül a kerékpárúthoz érkezne az ember, így elkerülni az autós forgalmat. Most jelenleg ezen az útszakaszon csak egy jobb minőségben az útszínén lehet majd kerékpárral ezen a pár száz méteren közlekedni, de úgy gondolom, hogy ez is már sokkal biztonságosabb lesz.
Jó Június 13-án hivatalosan is elindult az idei strandszezon Miskolcon, ahol a Selyemréti és a Miskolc-Tapolcai strandfürdő már teljes mértékben felkészült a látogatók fogadására. Az elmúlt hónapokban elvégezték a szükséges állagmegóvási és karbantartási munkákat, valamint a parkosítást és a műszaki berendezések átvizsgálását is. A nyári szezonban az üzemeltető fokozottan figyel a selyemréti strandfürdő biztonságára, hogy a fürdőzők nyugodt körülmények között élvezhessék a kikapcsolódást. A részletekről Martini Emil, a Miskolci Fürdők Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
A régebbi időkben május 1-je volt a strandok nyitásának az első napja. Ez azonban ugye az elmúlt időszakban már azért tolódott. Ez egyrészt ugye a későbbi nyárnak köszönhető talán, illetve annak is köszönhető, hogy az iskola befejezése az ugye június 20-a. Annak is köszönhető talán, hogy a turizmus már eltolódott, ugye, és július 1-én kezdődik az igazi nyári szezon, és ebből adódóan országszerte a strandok is egyre később és később nyitottak. A május 1-i nyitások eltolódtak ugye a gyereknapi nyitáshoz, ezek voltak az elmúlt években a trendek, és most pedig már azt lehet mondani, hogy minél közelebb az iskolai szünet kezdetéhez, ami ugye most június 20-a, így természetesen Miskolcon is ehhez kalibráltuk be a kültéri strandoknak a nyitását, és ez június 13-ára esett, hogy már azon a hétvégén remélhetőleg jó idő is lesz. Ugye ez a tavalyi nyárból adódóan nem mindig feltételezhető, hiszen tavaly nem volt egy nagyon jó nyarunk, 4 hét volt körülbelül, amikor fázós hidegebb idő volt, mint a nyár, illetve esős idő volt, de reméljük, hogy ez most már idén megváltozik, és szép napos időnk lesz, és amikor kell, hogy a mezőgazdaságnak is legyen természetesen eső, és mi is felfrissüljünk, akkor majd akkor lesznek az esők, amikor kellenek, hogy legyenek, de minden esetre ez a június 13-ai nyitás, ez én azt gondolom, hogy országszerte egy elfogadott nyitás, így a selyemréti strandfürdő külső része, mert ugye a selyemréti strandfürdő az 365 napot működik, az úszómedence, illetve a dögönyöző, de itt azért már el kell mondanom, hogy a pünkösdi hétvégére ott már az ülőmedencét, amely a selyemréti strand legnagyobb medencéje, azt már megnyitottuk, és a június 13-ára igazából ott csak a gyermekmedencéknek az átadása maradt, míg Tapolcán pedig természetesen mind az úszómedence, mind a családi medence június 13-án fog majd kinyitni. Az Ellipsum élmény és strandfürdő, ebben benne foglaltaték, akik ugye hát idősebbek, azok az jobban értik majd azt, hogy a tapolcai strandfürdő fog kinyitni a családi medencéjével és az úszómedencéjével, és itt hagyd tedem hozzá, hogy természetesen az év 365 napját említettem ugye a selyemréti strandfürdő tekintetében, de az Ellipsum tekintetében is nyugodtan mondhatom, hogy az év minden napján nyitva van, és ennek van egy kültéri része is bent az Ellipsum strandfürdő területén, úgyhogy oda hál' Istennek egyre többen és többen járnak, aminek nagyon-nagyon örülünk, és ezt a külső rész pedig kimondottan nagyon szeretik a vendégek. A vele szemben lévő tapolcai strandfürdő fog majd most június 13-án kinyitni. Ugye a tavalyi esztendőben elsősorban ugye a selyemréti strandfürdő vált sajnos híressé az elmúlt 5-10 évben, hogy a biztonsági feltételek azok nem olyanok, amelyeket mondjuk egy kulturáltan fürdőző vendég elvárhat a strand területén. Ez akár a személyi biztonsága, akár a vagyontárgyainak a biztonsága is legyen, és ezért a tavalyi esztendőben meghirdetett a Miskolci Fürdő Kft. Egy bejárást, amelyen a rendvédelmi szervek vettek részt, így a Miskolci Rendőrkapitányság, a Miskolci Rendészet, valamint a Mirencek Kft., és ezt az idén megismételtük. A tavalyi év tapasztalata alapján ezt folytatnunk szükséges és kell is, hiszen az elmúlt év nyarán bizony jóval kevesebb renitens dolog történt, és itt többek között arról szól a dolog, hogy a hangos zene, hogy másokat ugye ne zavarjunk, házirendben benne van, nem lehet a fürdő területén. Voltak ebből problémák. Vagy az, hogy milyen fürdőruha divat van, tehát utcai ruhában nem tudunk ugye bemenni a strandra, illetve a strandra igen, de magában a medencében nem, ebben nem lehet fürdőzni. Tehát ilyen problémáink akadtak, de viszont komolyabb összetűzések, komolyabb cselekmények nem voltak, és ez minden képpen annak köszönhető, hogy a Miskolci rendőrkapitányság részéről az ott járőröző, sejmréten járőrözők, rendőrök betértek, akár délután is a fürdő területére. Ugyanígy tettek a miskolci rendészet munkatársai is, illetve helyben pedig mind iskolaőrök voltak, illetve ott voltak a Mirencek biztonsági őrei is.
Első alkalommal rendezték meg a Zempléni Kulturális Turizmus konferenciát és expót Sátoraljaújhelyen. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a térség kulturális és turisztikai szereplőit, lehetőséget teremtve a bemutatkozásra, a kapcsolatépítésre és a közös gondolkodásra. A szervezők szerint a jövő Zemplényének egyik kulcsa az együttműködés lehet, amelyből közös programok és térségi kulturális projektek születhetnek. A konferencia jelentőségéről és a folytatás terveiről a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját kérdeztük.
Turizmusban rejlő lehetőségek jó részt talán kihasználatlanok, mi nem akarunk nagy teoretikus, hogy mondjam, megoldásokat adni, nem vagyunk turizmusfejlesztők, fejlesztéspolitikusok, viszont talán azok, akik a turizmusban dolgoznak, akár a vállalkozói oldalról szolgáltatóként, étterem szállodatulajdonosok, akár azok az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben dolgozó szakemberek, akik a kulturális turizmussal foglalkoznak, mondhatom azt életvitelszerűen, alkalmasak lehetnek együtt arra, hogy a turizmusban rejlő szinergiákat felszínre hozzák, együttműködéseket erősítsenek. Ami talán hiányzik ebből a desztinációból, az én meglátásom szerint az a közösen való fellépés, a közös marketing, a közös nagy programoknak a kidolgozása, egymás így megismerése, azért az is elmondható, ez részben önkritika is talán, hogy mi magunk sem biztos, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mennyi minden kultúrás érték, turizmushoz kapcsolódó kultúrás érték van itt Tokajhegyen. Nagyon fontos, hogy egymást megismerjük, majd rendszeresen beszélgetve közös programokat, akár közös marketing kampányokat, szakmai rendezvényeket dolgozzunk ki. Van több konkrét ötletünk, ezeket fogjuk megbeszélni a meghívott szereplőkkel, és szeretnénk egy alulról szerveződő szakmai, civil alapokon nyugvó turizmus fejlesztést. Nem biztos, hogy erre mi vagyunk a legalkalmasabbak, de én úgy gondolom, személy szerint mondom ezt, ez nyilván egy szubjektív, ami nagyon sokat vártunk arra, hogy valami ilyesmi elindul. Voltak próbálkozások, tiszteletreméltó próbálkozások, de átütő siker azért ezen a téren nem volt. Rengeteg fejlesztés volt Tokajhegyen a turizmus területén, nagyon jó fejlesztések meglátásom szerint. Mi feladatunk talán az lehet, hogy ennek a humán részét, a soft részét erősítve nagyobb hatékonysággal használjuk ki a régió turizmusában rejlő lehetőségeket. Ez a célja ennek a konferenciának, ami, ahogy nevében is van, első, ez nyilván azt vizionálja, hogy lesz szándékunk szerint második, harmadik és egy rendszeres ilyen fórumot szeretnénk, akár itt a múzeumban, de az elképzelésünk az, hogy ha erre van nyitottság mások része, akkor ez egy térséget felülelő, tulajdonképpen egy vándorkonferencia lehetne itt a régióban, de mindvégig szakmai, civil alapokon szerveződő programra gondolunk. Itt szerintem egy intenzívebb marketinggel, akár egy közös összehangolt programnaptára, vagy egy olyan kultúrás alakártal, ami regionális szinten működik, sokkal nagyobb hatékonysága működ. Tehát ez van igény, tehát ezt a mi múzeumunkba betérő vendégeken abszolút tapasztaljuk, hogy a kultúra iránt, az Zemplénből ugye hív, vagy Tokajhegyen a hívószó nyilván a bor, de hát itt van egy olyan nagyon izgalmas, nagyon összetett kulturális kódrendszer Tokajhegyen, az épített örökség, a szellemi kultúra, a történelem, a táj, mint olyan, és hát ehhez nyilván a gasztronómia, a bor is hozzájön, ami egy páratlan országos viszonylatban, szerintem páratlan desztinációs lehetőség. Nyilván elfogult vagyok az Zemplén iránt, de azt látom, hogy a mi adottságainkhoz képest, a kiváló adottságainkhoz képest a hatékonysága a turizmusnak alacsony. Tehát én nagyon bizakodó vagyok, hogy ebből valóban lehet egy eredményes, idővel operatív eredményeket is felmutatni képes kezdeményezés.
Emléktáblát avattak a Miskolci Egyetem egykori diák rádiójának tiszteletére az Eper 4-es kollégium bejáratánál. A stúdió 1953 és 2000 között 5 évtizeden keresztül szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A vezetékes hálózaton működő adó aranykorában minden kollégiumi szobába eljuttatta a műsorokat a hallgatóknak. Az évtizedek alatt egy legendás, mintegy 600 fős öntevékeny közösség kovácsolódott össze az intézmény falai között. A mostani emléktáblaavatást a volt stúdiósok kezdeményezték, az eseményt pedig egy találkozóval tették emlékezetessé. A részletekről Karcagi Pál, az Egyetemi Rádió egykori munkatársa adott tájékoztatást.
A volt diákrádiónak vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem E/4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött. Az egyetem nagyon kedvezően fogadta a kezdeményezésünket, és hát mindenben segített, amiben segítséget kértünk. Elsősorban a tábla állítás folyamatában Sulák László kollégiumigazgató volt a partnerem, és ő vele tudtam mindent megbeszélni, tehát engedélyeztetni magát a táblaállítást, és mikor elkészült a tábla, akkor ő segített a felszerelésében. Ez a felszerelés már áprilisban megtörtént, de a tábla avatását mostanra tűztük ki, mivel ezen a hétvégén jött össze egy csapat, amiben régi stúdiósok vannak méghozzá, van, aki Németországból jön, van, aki Angliából, tehát ehhez kötöttük a táblaavatást. Hát a táblaavatása maga szerintem nagyon kellemes légkörben folyt le, hiszen sok esetben olyanokkal sikerült találkozni, olyanok találkoztak egymással, akik már nagyon régen nem látták egymást, pedig annak idején mondjuk együtt dolgoztak ebben a stúdióban, úgyhogy nagyon jó sikerült a rendezvény szerintem, és hát mások is hasonlóan nyilatkoztak, úgyhogy ne csak én mondjam. A rendezvényen hát egyrészt elértük azt, hogy részt vett a Miskolci Egyetem rektorasszonya is, és ő nyitotta meg magát a rendezvényt, és utána elhangzottak megemlékezések, felhívtunk olyan volt stúdióst például, aki most tudomásunk szerint a legidősebb még élő volt tagja ennek a stúdiónak, aki 62 és 67 között volt egyetemista és stúdiós. Telefonon tudtuk elérni, mert nem tudott eljönni egészségi problémák miatt. 1953-ban a fellelt dokumentumok szerint akkor indították el, akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóron szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben szólalt meg, de aztán hamarosan hangszórók kerültek a kollégiumok folyosóinak végére, minden folyosó végére, tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. És aztán a további fejlődés során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként, majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül a egyik nagy kedvenc volt a kívánság műsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le kérésre. Akkoriban még ugye nem mindenki tudott elérni ilyen zenéket könnyedén, tehát a stúdió volt az, amelyik friss zenei információkkal is ellátta a hallgatóságot. Thank you.
kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A narcisztikus személyiségzavarhoz hasonlóan a pszichopata és a szociopata fogalmakat is gyakran összekeverik és félreértik. A Pszichopercek podcast legújabb adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus igyekszik megcáfolni a témában terjedő dezinformációkat, körüljárni a kórkép kialakulását, tüneteit, valamint az adásban szó esik a betegség reprezentálásáról különböző filmes alkotásokban. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Megnyílt a túlélők fotókiállítás a Tittel Pál könyvtárban, ahol az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg olyan nőkről, akik túlélték a méhnyakrákot. Az eseményt az Egri Májva Virágpont vezetője Pásztor Édu nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: a rák nem válogat, az emberi akarat viszont hihetetlen. A képeken nem csak a küzdelem nyomai látszanak, hanem a remény is. Végül a Tittel Pál könyvtár főigazgatója, Oszlánci Krisztina szólt a jelenlévőkhöz, aki Vörös Sándor a Teljesség című kötetéből idézte a 10 lépcső című művét. A megnyitót követően dr. Sáfrány Judit adjunktus, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus tartott előadást az érdeklődőknek, ahol hangsúlyozta a tudatos jelenlét fontosságát, ami elsajátításához egy gyakorlatot is mutatott, ahol a jelenlévőknek elsőként a könyvtár eddig észre nem vett részleteire, beszűrődő zajokra, illatokra, ízekre, hőérzetre, végül pedig a különböző felületekre kellett összpontosítaniuk. Úgy fogalmazott: az érzékszerveinkkel tudjuk bekapcsolni a jelent. A kiállításon az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg, melyeken szerepeltek a túlélők nevei és életkorai. A legfiatalabb túlélő 18 éves, a legidősebb pedig 76. A bemutató reflektorfénybe helyezi azokat a bátor nőket, akik hatalmas erővel haladtak át a rákkezelés küzdelmes útján. A kiállítás június 20-ig látogatható, a Tittel Pál könyvtár nyitvatartás idejében. Kiválóságok az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen címmel tartottak konferenciát a Líceumban, amelyen az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram részeként a 2025-26-os tanévre ösztöndíjat nyert hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók és kutatók mutatták be kutatási témáikat és eddig elért eredményeiket. A résztvevőket dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a konferencia a kutatói lét örömteli mozzanata, amikor lehetőség van megmutatni az eredményeket, vitatkozni, eszmét cserélni. Ezután dr. Bújtor László, a természetföldrajzi és geoinformatikai tanszék egyetemi docensének plenáris előadása következett, majd a konferencia több szekcióban folytatódott, többek között irodalmi, történelmi, pszichológiai, művészeti és természettudományos témákkal. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program részeként megjelenő kötetet a Líceum kápolnájában. Az évelején mintegy 200 középiskolás diák és közel 60 köznevelésben dolgozó tehetséggondozó pedagógus vett részt az Ekeroma szakkollégium által szervezett konferencián 19 szekcióban. Ezekből az előadásokból készült a tehetségfüzet, amely most arra könyvé növekedett, hiszen az idei kötet 513 oldalas. A tehetségfüzetet Pacsuta István adjunktus, a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program szakmai bizottságának tagja mutatta be. Úgy fogalmazott: ez a könyv sokak közös gyermeke. Egy sok, apró részletből összeálló mozaik, melyből kirajzolódik, hogy a fiatalok érzékenyek a társadalmi problémákra, innovatívak, miközben őrzik az értékeket is. Ezt követően a tehetségfüzetben publikáló diákoknak és felkészítő tanáraiknak adtak át egy-egy saját kötetet és oklevelet.
Lícómi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Én magamat mondhatjuk tájékozottnak érzem egyébként ilyen pszichológiai témákban, viszont számomra sem teljesen tiszta, hogy mi a különbség a pszichopata és a szociopata fogalmak között. Mit jelent az egyik és másik?
Az az érdekes, hogy ha csak az internetet nézzük, akkor ezek a kifejezések ezek nagyon össze-vissza szerepelnek, illetve nagyon sokszor pszichológusok körében, vagy pszichológusok által írt laikusoknak szóló tartalmakban sem teljesen korrektek ezek a kifejezések, és én is most jelen adásban úgy beszélek róla, hogy nem vagyok klinikai szakpszichológus, tehát nekem sem szakterületem maga ez a két jelenség. Egyébként magában a DSM-ben erről már volt szó az előző adásban, tehát ebben a diagnosztikai kritériumokat felállító rendszerben igazából nem létezik olyan, hogy pszichopátia, illetve hogy szociopátia. Ott olyan van, hogy antiszociális személyiségzavar. Ez egyébként egy csoportba sorolandó a narcizmussal, például amiről már beszélgettünk az előzőekben, és hogy ott különböző tüneteket állapítanak meg, de maga az antiszociális személyiségzavar az sem egyenértékű azzal, amit mi egyébként pszichopátiának hívunk, illetve hát nagyon sok elmélet foglalkozik ezzel. Most egy kicsit beszélnék arról, hogy mi ez az antiszociális személyiségzavar, mert egyébként én úgy gondolom, hogy bár ez nem jelen adásnak a fő fókusza, de ez is sokszor nagyon tévesen terjed így.
Abszolút.
Köztudatban, mert ugye mindenki mondja, hogy antiszoc vagyok, és ugye, vagy hát legalábbis az én generációmban arra mondták azt, hogy antiszoc vagy antiszociális, aki csak otthon egész nap és nem jár társaságba. Most ez nem azt jelenti, tehát az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Az, amit előbb mondtam, az esetleg ilyen szociálisan szorongó, mondjuk esetleg.
Hogy egy introvertáltabb személy.
Igen. És hogy ugye maga az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Tehát úgy antiszociális, hogy igazából pont a társadalom által elvárt ilyen társas kapcsolatokra vonatkozó normákat nem tartja be. Ennek vannak egyébként tünetei, ilyenek, mint a sértő viselkedés, tehát hogy másokat megsérti a jogait, nem tartja tiszteletben mondjuk másoknak a tulajdonát, az impulzivitás, hogy hirtelen cselekszik, felelősségvállalás hiánya, bűnbánat hiánya, manipuláció, megbízhatatlanság, tehát hogy ilyenek vannak az antiszociális személyiségzavarban, és nagyon fontos az, hogy ezek ahhoz, hogy ez megállapításra kerüljön, 15 éves kor előtt már ezeknek látszódnia kell. Tehát, hogy már serdülőkor, hát kicsit előbb kezdődik a serdülőkor, de hogy már 15 éves kor előtt ezek a tünetek megjelennek. Tehát, hogy azért fontos ez, mert például ez a gátlástalanság vagy az impulzivitás, ezek mind egyébként ilyen úgynevezett prefrontális funkciókhoz köthetők, tehát hogy ami például felelős a figyelemért, érzelem szabályozásért, tehát hogy ezzel van valami probléma. Na most, amit milyen pszichopatáknak vagy szociopatáknak hívunk személyeket, vagy így mint fogalmat, amiket ismerünk, azokat elvileg ugye ebbe az antiszociális személyiségzavarba tartoznak. Viszont nem mindenki, aki antiszociális személyiségzavaros, ilyen úgynevezett pszichopata vagy szociopata. Például voltak erre kutatások még az USA-ban, hogy a börtönökben az embereknek a legnagyobb része az ilyen antiszociális személyiségzavarban szenved, hiszen hát ők azok, akik ugye a bűnelkövetők, és a börtönpopulációnak viszonylag kis része az, aki pszichopata vagy szociopata. Most akkor ugye kérdés az, hogy akkor mégis mi ez a fogalom, mert egyébként használjuk meg, hogy értjük, hogy az, hogy valaki nem felel meg a társadalom szabályainak, az még nem azt jelenti. És ugye általában, ami a köztudatban terjed, az az, hogy nincsenek érzelmeik, nincsen empátiájuk, és akkor nagyon sok ilyen sorozat van, film, amiben ugye megjelennek ilyen karakterek. És vannak erre vonatkozó elméletek, amik megkülönböztetnek elsődleges, illetve másodlagos pszichopátiát, és talán ez a felosztás az, ami a legközelebb van ehhez a két fogalomhoz, az ilyen úgynevezett idiopátiás pszichopátia, ez az elsődleges, ez az, aki így született. Tehát, hogy nincsenek meg azok a agyi funkciók, mármint, hogy amik például az empátiáért felelősek, és ők nem is tudnak empatikusak lenni, tehát fizikailag képtelenek rá, és ez az úgynevezett másodlagos pszichopátia az, amit mi nagyon sokszor szociopátiának hívunk, amit a környezet okoz. Mondjuk egy olyan bánásmód, hogy bántalmazza a szülő, vagy elhanyagolják, és akkor vagy vannak olyan elméletek, amik például a traumával kapcsolatosak, tehát, hogy valami történt vele. Például van a Dexter című sorozat, amiben pont ez van, hogy ugye kiderül a végén, hogy hát ez most spoiler, de hogy ugye van egy ilyen trauma a hátterében, és hogy én úgy gondolom, hogy ez a felosztás, és nagyon sok elmélet van, ami ezt az elsődleges, másodlagos felosztást használja, és én úgy gondolom, hogy ez az, ami igazából ez a pszichopátia, ami a született, és már ugye ez mindig is így volt, és ugye nem is lehet nagyon változtatni rajta, és ugye a másodlagos, a szociopátia, hát legalábbis ez van hozzá a legközelebb ez a két fogalomhoz, ahol pedig ugye elérhető változás, mert a másodlagos pszichopátiánál képesek valamilyen szintű bűntudatra, illetve ugyanúgy ezeknek a komplexebb érzelmekre is, viszont nem olyan mértékben. És ugye, hogyha a terápiát nézzük, akkor azt mondják sokan, hogy teoretikus alapon pont ennek a másodlagos pszichopátiának jobb a terápiája, mert hogy ugye, hogyha kezeljük ezt a trauma, stb. Egyebeket, akkor csökkenthetjük a kockázatát a kriminalizációnak, tehát hogy valamilyet elkövetnek, ami miatt például börtönbe kerülnek.
Nagyon érdekes egyébként, hogy ezt mondod, mert laikusként találkozni ezekkel a fogalmakkal leginkább úgy tudnám ezt így definiálni, hogy a pszichopata az tényleg kicsit, mint a narcisztikus, így nagy rajongásnak a tárgya, kedvelik az emberek, abszolút nem gondolnák róla, és közben meg brutális dolgokat tesz. Még mondjuk sok helyen a szociopátiát úgy írják le, hogy nem nagyon tart társas kapcsolatokat, nem nagyon tud szocializálódni, és nagy dükitérései vannak, tehát hogy így a kettő az hasonló, mégis a pszichopatát sokkal jobban kedvelik.
Igen, meg ugye,
ezt láttam.
Meg ugye nem mindegy az, hogy az intelligencia az nem egyenesen arányos ezzel, tehát hogy a pszichopátia az megjelenhet a magas intelligencia mellett, és ugye, hogyha valakinek, most hívjuk pszichopátiának ugye a továbbiakban, hogy így egyszerűbb legyen róla beszélni, de hogy ha valakinél ugye ez megjelenik is születéstől kezdve, hogyha jól tud alkalmazkodni a környezetéhez, és akkor jönnek benne, vannak ilyen egyéb fogalmak, mint például a machiavellizmus, ami egy ilyen kifejezetten egy olyan személyiségtípust jelent, hogyha valaki hajlamos arra, hogy manipuláljon többieket. És hogyha ugye megvan ez, hogy jól tud alkalmazkodni, akkor ugye ő egy idézőjebb egy sikeres pszichopata, akkor a környezet és szerintem nem veszi észre, és ez az, ami esetleg ilyen rajongás tárgya lehet, míg hogyha pedig alacsonyabb az intelligencia, vagy nem tud úgy a környezetéhez alkalmazkodni, és ugye ez is nem mindegy, hogy hol szocializálódik, akkor van ugye az, hogy ugye börtönbe kerül. És igazából nagyon sokan azt mondják, hogy vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy ez a különbség a kettő között, hogy valakit elkapnak, valakit nem. És akkor, hogy igazából van mindenféle ember mindenféle helyen.
Nem akarok még rátérni az adás azon részére, ahol pozitív és negatív média reprezentációkat hozunk, viszont, hogyha kimondod, hogy pszichopata, nekem Charles Manson az első ember, aki eszembe jut, és mondjuk rá is abszolút illik ez, hogy imádták a nők. Bele voltak szerelmesedve, rendesen háreme volt, és tényleg imádták, szerették, kedvelték, ő pedig nagyon-nagyon ügyesen manipulálta őket, és többször is mondjuk gyilkosságra is rávette őket.
Igen, őt egyébként ilyen szekta vezérnek is szokták mondani, mert igazából ő neki nem csak ez a sorozatgyilkossága vagy volt, ami érdekes, hanem az, hogy egy ilyen vallásos szinten imádták őt az emberek. És egyébként erre vannak dokumentumfilmek, van a Netflixen is egy ilyen dokumentumfilm, ami kifejezetten ilyen szektákról szól, és ott a Charles Mansonnak a, hát hívjuk szektának, dolgait is beszélik, és ott például látszik az, hogy mennyire tudatosan építette ezt fel. De hogy általában ezeknél a személyiségzavaroknál mindig már gyermekkorban is látszik az, hogy valami egy kicsit máshogyan működik. Ugye vannak ezek a tipikus példák, hogy állatokat kínoznak, stb. És ugye pont azért, mert hogy nincs meg az, ami ugye más, mondjuk azt, hogy normális fejlődésű gyermekben megvan, hogy ugye van egyfajta olyan, hogy akkor nem bántani a másikat, vagy hogy az, hogyha például valakit, ha valaki bánt, akkor ugye maga nem állatok, de embereknél, és hogy valaki elsírja magát, az ugye letiltja az agressziót. Ugye ezért nagyon, nagyon veszélyes az online bántalmazás, mert ugye nem látjuk a másik szemét, hogy ő hogy reagál, és ugye ezért tud nagyon durvább lenni, mert hogy nincsen ez, ami letiltsa az agressziót.
Ebbe soha nem gondoltam így bele.
Hát persze, mert beszólsz valakinek online, akkor ugye nem látod, hogy reagál, hogyha a szóban szólsz be, akkor látod, hogy megbántódik, elsírja magát, és általában az emberek nagy része akkor abba hagyja. De online nem hagyja abba, sőt csatlakozik hozzá egy csomó ember. És ugye, hogyha nincsen meg ezek a dolgok, akkor ugye ez sokkal nagyobb mértékben meg tud jelenni. Ja.
És mondjuk, hogyha egy szülő észleli ezeket a negatív jeleket és az empátiának a hiányát így a gyereknél, akkor egyébként ezt a folyamatot ezt így meg tudja állítani, vagy hogyha vele született, tehát az első stádiumú, remélem jól mondom.
Hát, hogy elsődleges. Hát az a nehéz benne, hogy ugye az, hogy nincsen a gyereknek empátiája, most az empátia az tanult. Ez nagyon fontos, tehát nem úgy van, hogy megszületünk és empatikusak vagyunk. Az empátia az onnan jön, hogy amikor ott vagyunk kicsi gyerekként, és 2 évesen nyúlsz a macska farkához, meghúzod, mert mit csinálsz két évesen, és akkor a anyukád azt mondja neked, hogy de fáj a cicának, hogyha azt meghúzod, meg hogy ne üsd meg a testvéredet a kislapáttal a homokozóba, mert elvette a kis, egyértelmű, hogy elveszi a tesód a kislapátot, ugye, kinek van testvére, azt tudja, és hogy azt mondja, hogy de ne üsd meg, mert hogy fáj neki, vagy hogy látod, szomorú lett a kislány, mert nem tudom én, a macia leesett a földre. Tehát, hogy ez innen indul, és hogy a szülőknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy ki mennyire empatikus. És ugye ezért is van sokszor az, hogy mondanak ilyeneket, és ez most megint egy másik téma, de ugye van néha a társadalomban ilyen, hogy az egyke gyerekek, azok ilyenek, olyan, hát azért, mert hogy nincsen más, akivel osztozzon, mert hogy ő egyedül nő fel gyerekként, és hogy most nem azt mondom, hogy ez így van, de hogy ugye vannak ilyen képzetek a társadalomban.
Jó, mert magamra is veszem akkor.
Hát hajrá. De hogy azért lehet más, ugye, mert nem mindegy, hogy ha testvér ott van, akkor ahhoz muszáj valamilyen szinten alkalmazkodnod, ha nincs ott, akkor a szülők nevelése a kérdés, hogy ők mennyire tanítják meg ezeket a dolgokat. És az empátia az így jön, hogy ezekből a pici mozzanatokból. Na most az, hogyha látod egy gyereken, hogy nem empatikus, ebben most megint az a nehéz, hogy ugye a családi kontextus, hogy egyébként ugyanúgy nevelted, mint a másikat, mi történik, de ugye nagyon sok minden lehet mögötte, mert például az autizmusnak is vannak olyan jelei, ugye, hogy ezek a szociális készségeknek a hiánya abszolút, meg nem érdeklődnek más gyerekek iránt, a tárgyak érdekli őket jobban. Tehát ugye ez mindig kontextusban az érdekes, illetve hát lehet az is, hogy valakit meg úgy nevelnek pont, hogy őt nem igazán vannak keretek, és akkor lehet, hogy pont azért lesz ilyen viselkedése, mert hogy a nevelésből adódik ez. Szóval, hogy a szülők azok, hogyha valami fura van a gyerekkel, akkor el kell vinni szakemberhez, és ő meg fogja mondani. Na most az a nehézség, hogy személyiségzavart nem lehet gyerekkorban diagnosztizálni, tehát hogy 18 éven alattira nem lehet rámondani, hogy antiszociális személyiségzavaros, vagy mondjuk az, hogy pszichopata. Hát most így nem mondanak senki arcából ilyet szakemberek, de hogy ezt így nem lehet megállapítani. Viszont általában az van ezekkel a tünetekkel, hogy azért látszik már gyermekkorban is, még akkor is, hogyha nem lehet hivatalosan úgy diagnosztizálni, és ez ugye ez az idiopátiás pszichopátia, ahol ez mondjuk így megjelenhet. Ugye a másodiknál, vagy a másodlagosnál, ugye ott meg az van, hogy valami a családban nincs rendben, tehát hogy ott a szülő nem fogja elvinni.
De mondjuk olyan eshetőség van, hogy valaki ezt így örökletesen, tehát így születik, viszont olyan környezetbe kerül be, ami meg nagyon pozitív hatással van rá, és mondjuk nagyon próbálják neki megtanítani az empátiát, akkor ez így fordítható, vagy ennél az esetnél ez abszolút nem átment?
Hát ugye alapvetően a kutatások, az a nehézség, hogy ez az elsődleges, másodlagos elkülönítésre nem feltétlenül vannak empirikus bizonyítékok, tehát hogy azért nem is került be a DSM-be még úgy, mint külön személyiségzavar, mert nagyon nehéz kutatni, hogy mi volt előbb, miért alakult ki úgy, ugye hát hogy lehet kutatni ilyet, például azt, hogy trauma okozza a szociopátiát, tehát úgy lehet, hogyha megkérdezzük az embert, de ott megint van egy csomó torzítás, tehát hogy minden, amit mondunk erről, semmi sem olyan, hogy le van írva és tuti így van, mert hogy nagyon nehéz ennek a kutatása. Tehát, hogyha elfogadjuk ezt a csoportosítást, és a legtöbb elméletnek egyébként ez az alapja, ez az elsődleges, másodlagos, hogyha elfogadjuk ezt, hogy ő így született, akkor az nem fog változni, viszont maga a viselkedésben megtanulja azt, hogy a társadalomhoz hogy tud alkalmazkodni. De mindenki így működik. Ugye a szocializáció során megtanulja azt, hogy milyen normák vannak, iratlan szabályok, milyen írott szabályok, és ugye ehhez ő alkalmazkodik. Na most az, hogyha valaki mondjuk nem érez bűntudatot, akkor ugye az van, hogy lehet, hogy hamarabb csinál olyan dolgokat, amik ugye a másiknak rossz. És ugye feltéve, ha őt nem kapják el, lásd ugye ez a sikeres pszichopata, akkor ő ezeket fogja csinálni, mert hogy nem érti azt, hogy ezzel mi lenne a probléma, hiszen ő elérte azt, amit szeretne. De ez nem csak a pszichopátia, tehát hogy vannak olyan emberek, akik egyébként is úgy hajlamosak arra, hogy manipuláljanak mondjuk másokat. Mondjuk akár narcisztikusok is, de hogy csak mint személyiségjegy is megjelenhet. Tehát, hogy ha elfogadjuk ezt a megkülönböztetést, akkor nem fog változni az, aki így született.
Már itt szegről végről említettük a sorozatgyilkosokat. Most itt arra lennék kíváncsi, hogy mondhat, hogy annak, aki sorozatgyilkosságokat követel, biztos, hogy van valamiféle mentális problémája. Szerinted egyébként hány százalék a sorozatgyilkosságot elkövetőknek pszichopata, vagy mennyire jellemző ez, és mennyire jellemző más személyiségzavar?
Fú, hát az a helyzet, hogy nekem ez egyrészt ugye nem a szakterületem, tehát hogy amit én mondok, az is olyan, hogy pszichológus vagyok, de mivel nem vagyok kriminálpszichológus, nem ez a szakterületem, azért nem lehet azt mondani, hogy én is, tehát nem vagyok tévedhetetlen. Ilyen számot abszolút nem tudnék mondani, de azért, hogyha azt nézzük, hogy ugye hogyan definiáljuk azt, hogyha valaki sorozatgyilkos, és lehet, hogy itt most van pár hallgató, aki kriminológus, és most felsziszen, mert hogyha azt mondjuk, hogy az, aki sorozatgyilkos, tehát hogy nem azért követel egy bűncselekményt, tehát nem egy eszköz maga a bűncselekmény, hanem ez egy, tehát hogy ez a célja maga a cselekménynek, hogy ugye ő ezt megtegye, ugye általában jellemző az, hogy ugye több embert, és illetve mindig van egy ilyen lecsillapodási fázis utána, és utána ugye újra elkövetik ezt a cselekményt, és ugye azt mondjuk, hogy őket definiáljuk annak, akkor azért azt tudom mondani, hogy azért én úgy gondolom, mint személyes véleményem, hogy azért a nagyobb a valószínűsége annak, hogy ők azért valamilyen, biztos, hogy valamilyen antiszociális személyiségzavarban szenvednek, mert tehát, ezt nem lehet erre más mondani, tehát hogy nem tudom elképzelni azt, hogy akár pszichológusként is azt a lehetőséget, hogy valakinek ne legyen valami ilyesmije.
De mondjuk, hogyha valaki mondjuk hirtelen felindulásból...
De az nem sorozatgyilkos.
És hát a ugye, sokszor hirtelen felindulásból.
Hát az más, mert az még mindig, tehát elvileg sorozatgyilkosnak akkor hívunk valakit, hogyha ő azért öl, mert az okoz számára örömet. És egy kicsit úgy, mint egy függőség működik, aha, hogy mindig szüksége van rá, és ugye ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegenek legyenek az áldozatok. Míg általában a erőszakos bűncselekmények nagy részénél, gyilkosságok nagy részénél valaki olyan követi el, aki ismeri az áldozatot, és akkor, hogyha valaki sok dokumentumfilmet néz Netflixen, akkor igen, mindig a fér tette.
Most igen.
Nem, de hogy nagyon sokszor valaki olyan, aki ismeri, és a sorozatgyilkosoknál, mivel ő nekik ez egy függőség, és csak az a célja, hogy elkövesse a cselekményt, ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegeneket is megtaláljanak. Illetve hát voltak olyan esetek is, ahol egyébként ilyen családos emberek voltak ők, mármint hogy az elkövetők. Tehát, hogy látszólag a társadalomban nagyon szépen beilleszkedtek, de ugye mellette ők ismeretlen másik embereket. Általában egyébként statisztikailag, ha jól tudom, inkább többen nőket.
Mint a John Wayne Gacy.
Igen.
Például.
Csak ilyen disclaimernek mondom, hogy attól, hogy a tévében nagyon felkapott téma, és nagyon sok embert érdekel, attól még nem jelenti azt, hogy minden második ember ilyen dolgokat követel. Tehát, hogy azért ennek társadalomban nagyon alacsony a megjelenési valószínűsége.
Most egyébként, ahogy ezt kimondtad, még mielőtt rátérnénk a következő kis témakörünkre, eszembe jutott, hogy volt régebben Facebookon, meg különböző ilyen közösségi oldalakon egy ilyen riogatás, hogy gondolj bele, már biztos, hogy ült melletted egy pszichopata.
Igen, meg hogy már jött veled szembe. Jaj, tehát, hogy igen, ezek ilyen... Jó, de hát most nem mindegy az, hogy egy 30 ezeres városban élsz, vagy egy 2 milliós városban, vagy elmész New Yorkba, ahol meg még több ember van, tehát, hogy most ebbe az a nehéz, hogy erre van is egy ilyen pszichológiai fogalom, ami pont arról, vagy egy ilyen jelenség, ami pont arról szól, hogy mivel ugye a médiában, hírekben ugye ezeket a kiugró eseményeket látjuk, ezért sokkal hajlamosabbak vagyunk azt hinni, hogy ez sokkal gyakoribb. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy de akár mentális betegségekre is, hogy azt hinni az ember, hogy mindenki narcisztikus, mindenki pszichopata, mindenki nem tudom én milyen személyiségzavarban szenved, és akkor, hogyha nézünk statisztikákat, ilyen 2% meg ilyenek, tehát, hogy azért van ebben egy ilyen erős túlzás, mert persze, hogy azt fogják leadni dokumentumfilmbe, nem egy ilyen random kis tolvajt, hanem valaki olyat, aki több embernek érdekes lehet, és ugye általánosságban a társadalomban az megfigyelhető a médiában, hogy egyre változik az inger küszöb, és egyre brutálisabb dolgokat kell közvetíteni annak érdekében, hogy nagyon sok ember megnézze, vagy rákattintson mondjuk online.
Abszolút. És ha már média, és a média reprezentációja, hoztunk nektek egy pár filmes, sorozatos alakot, akik pszichopaták, vagy annak akarnak tűnni. Ezeket a neveket, amiket én most itt hoztam, ezek megvannak neked is, ugye?
Hát úgy nagyjából igen.
Az Annie Wilkes a tortúrából, ahogy már említettük, ugye Hannibal Lecter a bárányok hallgatnakból, Annie Du a holtadiglamból, ez megvan neked, ezt ismered?
Nem.
Nem, na akkor majd nyomok egy ilyen rövid cselekményt, és a fűrészből a bácsi, akire rákerestem, és azt írta, hogy fűrész, de mondom, nem készítelek ki, hogy odaírom, hogy fűrész. Úgyhogy inkább...
Fűrészfilmet nem láttam, de azért itt élek a földön, tehát, hogy... Én direkt nem nézem meg őket. De persze, tehát, hogy ők ezek a tipikus olyan elkövetők, akik ilyen nagyon, hát viszonylag ilyen egyszerűbben vannak ábrázolva, tehát, hogy ilyen nagyon erőszakos, és ugye ezeknek, és ezekben a filmekben igazából, meg ezekben a régebbi filmekben most, hogyha a bárányok hallgatnak kizárjuk ebből, akkor általában olyan viszonylag egyszerűen voltak megjelenítve, és nem is az volt a cél, hogy megértsük, vagy hogy a pszichopatákkal foglalkozunk ezekben a filmekben, hanem ugye az a cél, hogy rettegjük.
Tőlük. Igen. Van,
de most már egyébként sokkal komplexebbek, most hogyha így ilyen olyan példákat mondjak, ami egy kicsit újabb, például, hogyha megnézzük a Stranger Things-et, amit szerintem nagyon sokan néznek, és abban például a fő gonosz, ez most nem spoiler, ugye Veknának hívják, vagy nem tudom, hogy magyarul van-e másik neve, én angolul nézem, de a fő gonosz mindenki tudja ki. Uh-huh. És ő is például azért olyan nagyon szépen be van mutatva az, hogy ő hogy lett olyan, amilyen, illetve az, hogy ő egyébként már gyerekkorában is mutatta ezeket a tüneteket. De ez mindig nehéz, hogy és inkább az az érdekes, hogyha jól megcsinálják, de mostanában szerintem azért erre nagyon figyelnek a mostani filmekben, sorozatokban, hogy az azért viszonylag komplex legyen ez a karakterleírás, meg hogy figyeljenek arra, hogy azért valamilyen szinten valóságos legyen, most nem a cselekmény feltétlenül, de az, hogy így pszichológiai szempontból milyen előzményei voltak mondjuk egy-egy személyiség kialakulásának, azok általában már egészen jól meg szoktak jelenni.
Ez lett volna már a Pszichopercek, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok.
Köszönöm én is a figyelmeteket, és találkozunk jövő hónapban.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk.